Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vukics Ferenccel, az Országos Baranta Szövetség elnökével és a Magyarok Országos Gyűlése rendezvény főszervezőjével Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Nagyon izgalmas témák lesznek a mai Útvalló műsorban. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégemet is. Miután izgalmas dolgokat ígértem, kezdjük akkor az életúttal.
Nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót. Vukics Ferenc vagyok, amúgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, civilben katona, ahogyan ezt szokták mondani, és az Országos Baranta Szövetségnek a vezetésével vagyok megbízva, ami egy önálló magyar harcművészeti irányzat, és emellett pedig hosszú-hosszú éveken keresztül szervezzük a Magyarok Országos Gyűlését, amelyik a legnagyobb közösségi találkozóit Magyarországon, egy nemzetben gondolkodó magyar közösségeknek egy nagy találkozója. Pad főutca 1 volt a nevelőhelyem, egy kicsi zalai falu, de amúgy különben...
Pad.
Valamikor ez egy somogyi falu volt, aztán később a megye rendezés kapcsán átkerült a túloldalra, de igazából Jászágú Nagyhalomdülő tanya 407 az a szülőhelyem. Tehát egy hosszú utat jártam be gyermekkoromban a költözések és egyebek kapcsán. Utána az élet úgy hozta, hogy kosárlabda kollégiumba kerültem Zalaegerszegen. Ennek következtében katonai kollégista is lettem Zalaegerszegen, aztán katonai főiskolás Szentendrén, és aztán utána elkezdte az ember a katonai pályáját, és akkor ez visszakanyarodott előbb-utóbb a katonai felsőoktatásba is. És most jelen pillanatban ugye a hadtudományi karon dolgozom.
Ez nagyon nyílegyenesnek tűnik. Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanít, azt még mondjuk el, hogy mit tanít.
Harcászatot, speciális felkészítést, túlélést.
Gyakorlati óra?
Elméleti és gyakorlati, katonai metodikát, katonai humánökológiát, tehát mindenféle gyönyörű szép dolgot. Tehát minden, ami izgalmas különben a hadseregben, mindennel foglalkozunk, ez a szép benne.
Ha kicsit több időnk lenne, akkor katonai humán ökológiáról beszélgetnénk, de egyelőre még nem áll össze, lehet, hogy majd menet közben ez is kiderül. A Baranta, mert azt mondja, 30 éve már, hogy a Baranta csinálja.
Hát ez egy nagyon egyszerű történet volt, ugye egy somoly zalai faluban élve, napjaink azok azzal teltek, hogy reggel nagyon korán, meg úgy este felé megérkeztek a tehenek, 3-400 több volt a tehén a faluban abban az időben, mint ahány a lakos, és azok szépen föl alá eljárogattak az egyik legelőtől a másikig, és akkor mindig végigvonultak a falon. Volt egy öreg bácsi, aki nagyon jól tudott ostorozni. Elhatároztuk, hogy hát mi is meg akarunk tanulni, úgyhogy kimentünk hozzá, és megpróbáltuk rávenni. Ő nagyon féltett az ostorát, hogy azért bárkinek a kezébe odaadja, aztán előbb-utóbb nem csak ostorozás lett belőle, hanem botforgatás, bottal vívás, egy kicsit birkózgatni is tanulgattunk kint a mezőn. Körülbelül 2 évig tartott, valahol a 70-es évek végén kosárlabdázni kezdtem el, és aztán fölkerültem Szentendrére, ahol nagyon gyorsan a visegrádi Szent György lovagrendvel kapcsolatot felvettük, akik akkor kezdték el szervezni a visegrádi palota játékokat. Próbáltak minél több fiatal tisztet becsatlakoztatni Szentendréről. Akkor én gyorsan létrehoztam azt a csapatot, amelyik ott helyben tudott a tiszti hallgatók közül ebben a munkában részt venni, és hát ők megpróbáltak bennünket felkészíteni arra, hogy képesek legyünk ott a megfelelő bemutatókat megalkotni. Tanítottak bennünket vívni, egy kormos Levente színházi kaszkodőr volt, aki vívni tanítgatott bennünket. A kardozás rész még tökéletesen el tudtam fogadni mindent, amit mutatott, és akkor utána került sor a botra. És olyan furcsán fogtuk a botot, nem úgy, ahogyan én gyerekkoromban megszoktam, és akkor mondtam neki, hogy de hát most miért így fogjuk? Hát mondta, hogy azért az angol száz botvívásban ezt így fogják, és ezt így kell csinálni. És akkor mondtam, hogy hát de miért nem magyar botvívást tanulunk, hiszen én gyerekkoromban tanultam az öregektől bottal vívni, és azt mondták, hogy azért, mert olyan nincs. Nagyon meglepődtem, hogy ezzel a dologgal még igazából nem foglalkozott senki. Korábban László Gyula bácsinak a táboraiba is jártunk, és ott egyszer szóba került ez az ügy, hogy rengeteg olyan dolog van, amit a magyar kultúrában egyszerűen nem szedtünk össze, nem gyűjtöttünk össze, és hogy valamit tenni kéne annak érdekében, hogy ez összegyűjtésre kerüljön. László fiatal voltam, nagyon nem tetszett az a dolog, hogy valaki azt állítja, hogy valami nincsen, amivel én gyerekkoromban találkoztam, ezért elhatározta, hogy megpróbálok mindent a magyar népites kultúráról valahogy összegyűjteni, mert táncban, zenében a gyűjtések kiválóak voltak. Már az 50-es években Martin Györgyék leírják, hogy a táncoknak egy jelentős része inkább nem a tánc ritmikáját, hanem harci célszerűséget követ. Akkor ezt próbáljuk ezt összegyűjteni. Megnézzük, hogy mit lehet ebből az egészből csinálni. Ez a gyűjtés elkezdődött, én elkezdtem végignézni a régi felvételeket, amiket elődeink gyűjtöttek, ugyanazokon az utakon végigjárni, ahol a táncos gyűjtők is mentek, csak más szemléletből figyelni, egy kicsit a harcnak a kérdésköreit vizsgálni. És akkor rengeteg népi birkózási formával, rengeteg népi botvívó formával, rengeteg botos tánccal, párbajszerű botolóval, meg milyen népi gyerekjátékok vannak, amiben küzdelmi, taktikai jellegű elgondolások vannak. Utána ehhez hozzágyűjtöttük a történeti emlékeket, amelyek a magyar történelemhez felelhetők, és akkor a végén kialakult belőle egy mozgás struktúra 5 év kutatás után, és akkor elkezdtük csapatoknak tanítani.
Egy gyors kérdés, mert ugye azt tudjuk, hogy ének, tánc, zene, ezek örömmel jönnek ki az emberből, hiszen gyakorlatilag nap mint nap énekel. Na de a harcművészet, a küzdelem, a birkózás, mi azt kérdezték, hogy mit tudnak el a légi dolgokról, akkor ezt hogy fogadták?
Vegyük ez ostor, ez egy jó példa. Ha az ember elment valahova, minden településen talált embert, aki szívesen ostorozott, és megmutatta, hogy ő miket tud. Általában 2-3 gyakorlatot meg tudott mutatni, különféle technikákat, hogy hogyan tud ostorozni, de hogyha az ember elment 10-15 másik helyszínre, akkor hasonlók és teljesen különböző dolgok is jöttek. Mi nekünk egy dolgunk volt megtanulni mindenkitől, amit lehet, és akkor ez már nem 4, hanem már 20, már 30, már 100 fölött tartottunk, és akkor utána rájöttünk arra, hogy valójában ez egy egységes mozgás. Összes mozdulatot egymásba lehet kötni, és a végén létrejön egy olyan mozgásrendszer, amivel végül is úgy mozgathatjuk az ostort, ahogyan mi szeretnénk. Nem kellett semmi más tenni, csak az öregeket végig kellett járni, és meg kellett kérdezni, mert részeiben még mindenhol fennmaradt ez a ilyen típusú tudás, és arra várt, hogy mikor gyűjtik össze, és mikor rendszerezik, és utána mikor raknak belőle egy teljes egészet. 3-4 magyar fiatal is rááldozta az idejét arra, hogy ennek a gyűjtésekben belekezdjenek, és a testnevelési egyetemen azóta már díjazott TDK-k születtek belőle. És hát azt azért el szeretném mondani, hogy aki Baranta foglalkozásra jár, és mondjuk egy 10 éves fiatalember, merek egy olyat állítani, hogy lehet, hogy az öregeknél is jobban tud ostorozni már most. Pont ennek a gyűjtésnek a következtében, amikor Bökönny faluba jártam, és mondtam, hogy hát mit csináltak, hát itt bicskáztak, hát azért Bökönny. És jó, ez olyan, mint Székelyföldön, amikor az ember azt mondja, hogy itt szoktak itt bicskázni, és hát ava vágtak mindig vissza, hogy itt szoktak-e, hát csak jár kell az ember az utcán, csak azt vesz észre, hogy likas az árnyéka. Tehát persze mindenhol megvoltak a történetek, megvoltak az emberek, akik ezeknek a történeteknek a hősei voltak. A gyerekjátékaink egy egyszerű tapsijátékban, hogy milyen mennyiségű tapsijátékokat is gyűjtöttünk, hogy abban minden mozdulat benne van. Hamar rájött az ember arra, hogy nem technikák vannak, hanem egy egységes mozgás készlet van, amit a magyar kultúra amúgy teljes egészében birtokol, a játéktól, a táncon át mindenhol, és ha ezeket a mozgásokat a megfelelő helyre rakjuk, akkor bármire használhatjuk. Csak hogy visszatérek, a Barantában mi nem azt mondjuk, hogy igazából mi harcművészet vagyunk. Azért könnyebb a harcművészek között élni és tölteni a mindennapokat, mert ott egy önálló filozófiai rendszer és egy nevelési, személyiségformálási alapelv mentén építik fel a mindennapjaikat, vagyis az, aki egy harcművészettel foglalkozik, amellett, hogy mozog, tesz, az hagyományokkal is foglalkozik, az adott kultúra hagyományaival, és az ahhoz kapcsolódó szellemi háttérrel is. Mi is ugyanígy cselekszünk, csak a miénk az a magyar kultúra, a magyar népi kultúrának a hagyományai. Mi ezért tanulunk mondjuk szakrális népi énekeket, ezért táncolunk, ezért zenélünk, ezért játszunk népi gyerekjátékokat, és tanítjuk az embereknek, és ezért próbáljuk őket arra rávenni, hogy a magyar kultúra mentén próbáljanak kommunikálni egymással, mert ha elsajátítják, akkor kevesebbszer fognak majd félreértésbe keveredni egymással, hogyha megfelelő alapokon állunk. És még egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem hiszük azt, hogy a 40-es, 50-es, 60-as években a népi kultúra az eltűnt, átszervezett, más csoportokban él tovább, és ugyanúgy fejlődik, mint az előtte lévő időszakokban fejlődött tovább. Úgy mondom, a magyar néplélek által vezetett magyar népi kultúra az él és működik, és nagyon reménykedem benne, hogy a Baranta csapatoknak és csoportoknak ebben nagy szerepe van, hogy ez a fejlődés és ez a továbbélés ez van.
Ebben önöket nem érheti vált, hogy nem viszik tovább a hátukon, de a Baranta elnevezés. Tehát ugye, mert hogy ostoroztak, meg birkoztak, meg mikor szembesültek azzal, hogy ez így komplexen a Baranta?
Ez nagyon egyszerű dolog volt, mert az csak a kezdetekhez kellett menni patra ki a legelőre. Akkor, amikor mi ott foglalatoskodtunk egymással, és amúgy pont botozás volt, az öreg mindig azt mondta, hogy most még csak elbarantáltok, de nehogy böllenkedés legyen a vége. Vagyis, hogy most még csak elgyakorlunk úgy békésen egymás mellett, a böllenkedés már az akkor, amikor azért odaüt az ember, meg aztán idegből, meg méregből csinálja a dolgot, ha rácsapkod egymás kezére, tehát hogy figyeljünk egymásra. És ezért neveztük el annak. Úgy gondoltam, hogy ez a legbiztosabb forrás, nevezzük el így. Barantának nagyon kevés leírása maradt fönn, és ezt mindenféle szóval magyarázzák, jelentek meg könyvek 40-es években is Barantáról, Kodolányinak a művében, a Vasfiaiban, ugye a kunok is ugye Barantára mennek, és még sorolhatnám az összes több egyéb dolgot, de a mi viszonylatunkban ez azt jelentette, hogy egy végül is egymás között elgyakorolgatunk békésen, ezért neveztük el Barantának, azóta különben sok mindenki sokféle tulajdonképpen magyarázza a szót, de nagyon szép dolog az, hogy az elmúlt 25 évben, amúgy ezt a munkát elvégeztük, azért odáig eljutottunk, hogy a magyar testnevelés történetében lévő könyvekben már megjelenik, az oktatásban már megjelenik, már beszélnek róla. Ugye hát ez egy hosszú folyamat, nagyon kevesen tudják amúgy, hogy sportok meg a harcművészeti stílusok hogy alakultak ki a világon. A modern sportok az 1850-es évek után a polgárosodásnak egy nagy eredménye, hogy megalakulnak a modern sportmozgalmak. Ekkor alakulnak a tornamozgalmak, a különböző atlétikai körök, három nagy irányzat van, az egyikben a régi antik sportoknak a reneszánszát próbálják előmozdítani. Vegyük azt, hogy az olimpiai sportokat, van egy másik, amelyik a poroszetatista tornamozgalom köré szerveződik, és van egy harmadik, amiben a népi irányzatokban, a népi játékokból próbálnak modern sportokat létrehozni. Ez a baseball, a kriket és a rögbi és a többi esetében tökéletesen jól látható és lekövethető, de ennek volt egy harcművészeti irányzat része is, ami azt jelentette, hogy főleg a távol-keleten ez abból működött, hogy amúgy a népi családi iskolákban működő ilyen típusú képzések, azok elkezdenek gyűjtésre kerülni, és utána pedig egy modern sportstruktúrába szerveződni, ez Jigoro Kano csinálta például Japánban az 1800-as éveknek a végén, aki összegyűjtötte ezeket a tartalmakat, és akkor ezt Kodokan Judónak nevezte el, megkereste a császárt, és azt mondta, hogy összegyűjtötte a legfontosabb régi tartalmakat, ezeket minden japán gyereknek tanítani kell, és ettől Japán meg fog változni. Hát erre a japán császár pedig azt mondta, hogy ad neki egy főiskolát, és akkor több ezer embert okítson ki erre, és akkor tanítsák meg erre a japán gyerekeket. Van ennek magyar vonatkozása, Szemere Bertalan 1905-ben szembesült avval, hogy Japán megverte Oroszországot. Hát hogy lehet, hogy egy távol-keleti nép megver egy erős világhatalmat? Mi történhetett ebben az országban az a változás, ami ezt lehetővé tette? Elutazott oda, és ott avval szembesült, hogy mindenhol a gyerekek hajnali óránkban az iskola előtt valami edzésre mennek. És azt mondták, hogy ez a japán felemelkedésnek a kulcsa. A régi hagyományokat újból felelvenítik, és megpróbálják a társadalmat erre ránevelni. És ő elhozza Sasaki mestert ide Magyarországra, hogy tanítsa meg itt ezt a magyaroknak is, a lánymányosi sporttelepén ezt elkezdik csinálni, működtetni, és amúgy, és akkor itt visszatérve a dologra, Sasaki mester ír egy könyvet Magyarországon a judóról, és mi vagyunk az első ország, ahol távol-keleti harcművészetet tanítottak Európában. Ez is egy érdekes dolog. És ő azt írja a könyvében, hogy a magyaroknak jobb lenne, ez egy harcos nép, ügyes, meg tehetséges, de nem neki való a judó, pedig azóta a judósaink bizonyították, hogy nekünk is való, és hogy a gyűjtsék össze ők is úgy, ahogyan azt az ő mestere tette, a saját harci hagyományaikat, és alkossák meg a sajátjukat. Ez már a második kísérlet volt, mert 1870 és 1880 között a magyar társadalomban is működött egy olyan dolog, hogy a népi botvívó küzdelmekből, birkózásokból, meg a népi játék róta, métából valami modern sportokat létre kéne hozni, és tanítani kéne a városi polgárságnak, és ez az akkori londoni magyar kultúratasi elgondolása volt, mögé pénzt is raktak, rengeteget, és 10 éven keresztül próbálkoztak azzal, hogy ezt valahogy a modern sportoknak a szintjére fölemeljék, például a magyar népi botvívást is. Sajnos ez miután a városi lakosság döntő részében nem magyar származású volt ebben az időszakban, ők ezt nem vették szívesen, inkább tanulták szívesen a porosz vagy a angol szász iskola felől érkezőket, utána pedig, amikor az 1900-as évek elején Sasaki mester oda megérkezett, akkor pedig néhány ludovikás katonatiszt megpróbálta ezeket szintén gyűjteni, hosszú-hosszú éveken keresztül, Leventem csapatoknak, meg cserkész csapatoknak ezt tanították a háború előtt, ilyen jellegű tartalmakat az ostortól, a bottól, sok minden egyéb jellegű dolog, aztán ez a gyűjtés leállt, és akkor igazából mi ezt folytattuk tovább valójában.
Elhallgatnám napestig, mert nagyon izgalmas dolog, teljesen úgy dolgok felől közelítjük meg, hogy a baranta miért nagyon fontos. Én amit elmondott a japán dolgokra, azt vettem le, hogy azért fejben is nagyon sokat kell ezen dolgozni, tehát a fizikait felhozzuk persze, de először el kell határozni, hogy mit szeretnénk csinálni.
Én
és
nagyon
mi
egyszerű
ehhez
dolgot szeretnék mondani, hogy megvan mögöttünk különben a szellemi háttér, mi Karácsony Sándornak a társas lélektan gondolatkörére építve működtetjük magunkat. Ez azt jelenti, hogy van egy önálló magyar filozófiai háttér, ami megy. Amúgy egyetlen egy magyar filozófia, kidolgozott filozófiai rendszer van, ami a magyar népi kultúrának a tanulmányzásával jött létre. Ez az úgynevezett társas lélektannak a dolga, ami önálló pszichológiai, önálló pedagógiai irányzat is valójában, és őt tartjuk úgy mondjuk a legnagyobb mesterünknek, de Németh Lászlótól elkezdve a Szabó Zoltánon át, vagy Kodolányig, vagy akár a mai időszakban András Falvi professzor úrig, úgy gondoljuk, hogy ez az irányzat az, ami úgynevezett népi gondolkodók, harmadik utasok és sok minden egyéb másokat, hogyha így szépen összegyűjtjük magunk köré. Valójában, akik a népi gondolatvilágból tudtak meríteni és meg tudták termékenyíteni a magyar társadalmat, azokat mi mind követendőnek tartjuk, és az ő munkájukat szeretnék folytatni.
Szakrális énekeket is említett, és a műsorunknak van egy szakrális szakrális része is, az pedig egy szentírási mondat lesz, és én azt gondolom, hogy a következő téma, amit át fogunk beszélni, az kapcsolódik az ön szentírási mondatához, úgyhogy jöjjön a mondat, és meg egy személyes élmény hozzá.
Pál levele a rómaiakhoz: arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Úgy kellene ugye leérni az életünket, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami minden embernek a gyarapodását segíti. Hát ez az angolok azt mondják, a win-to-win, vagyis hogy minden létezik az a dolog, amikor igazából mindenki nyer. Az elmúlt, vegyük azt, hogy nehéz időszakokban, az elmúlt évszázadban, vagy a most lévő új évezrednek az első évtizedei is még erről szóltak, hogy bizalomnak az infrastruktúrája elveszett ebben az országban. És egyre kevesebben bíznak másokban, egyre kevesebben bíznak, és a másokban nem bízunk, miután ugye a teremtő saját képére teremtette az embert, akkor azt tudjuk mondani, hogy a teremtő által elküldött tanulnivalóhoz is viszonyulunk így, mert a másik ember valójában a számunkra egy tanulnivaló. Ugye Karácsony Sándor is így mondja, hogy mi folyamatosan úton vagyunk egy másik ember felé. A másik embernek a megismerésén keresztül tanuljuk meg magát a teremtő szándékot, és próbálunk előre menni. Az elmúlt 30 évem arról szólt, hogy közösséget próbáltunk létrehozni Magyarországon. Ezek hagyományőrző közösségek, baranta közösségek, vagy egyszerű civil polgári keresztény közösségek voltak, amelyeket megpróbáltunk létrehozni az országban. Én nagyon hiszem azt a dolgot, hogy a magyar társadalom akkor lesz sikeres, és akkor lesz erős, amikor mindenfajta szintéren, a szakmáknak a szinterén, a helyi lokális kis csoportoknak a szinterén, a hitnek a terén, a lehető legtöbb közösség létrejön, és a lehető legtöbb embert be tudunk vonni közösségi működésbe. Valójában azt kell mondanom Karácsony Sándorra visszatérve, hogy ha ez sikerül, akkor az a személyiségfejlődés le fog zajlani, és az a közösségfejlődés le fog zajlani, ami valójában a magyar nemzetnek a egységét meg tudja teremteni. Erről sokat beszélünk, hogy kellene, hogy együtt legyünk, kellene, hogy legyen nemzeti minimumunk, amiből nem ad senki, de ez csak akkor fog tudni létrejönni, hogyha közösségben fogunk élni, és az a személyiségi változások, azok a személyiségfejlődési folyamatok lezajlanak, amihez kell.
És van egy konkrét esemény is, amit ehhez nagyszerűen tudunk ehhez a mondathoz kapcsolni. Így van, és ezek az akkor a másik téma.
Ugye 2008-ban Bösztörpusztán elindítottunk egy rendezvényt, ami valójában arról szólt, hogy hogyan gyűjtsük össze a magyar a nemzetben, a nemzeti függetlenségben, a nemzeti kultúrában gondolkodó közösséget, és hogy próbáljuk a kapcsolati tőkéjüket növelni azzal, hogy önmagukkal ismertetjük meg őket. És avval, hogy tudjuk őket a nagyobb dinamikára rávenni. Ez azóta folyamatosan folytódik, ez Kunszent Miklós Bösztörpusztán kezdődött el. Országos gyűlésének hívják azóta ezt a rendezvényt, és ez a rendezvény most 2018. augusztus 17-18-19-én Ópusztaszeren, az első országgyűlésnek a helyszínén, az 1936-os Magyar Közösségek Országgyűlésének a helyszínén, meg a 1993-as megyék országgyűlésének a helyszínén folytatja tovább a tevékenységét. Ez a rendezvény avval foglalkozik, hogy hogyan lehet megerősíteni az összes nemzetben gondolkodó helyi közösséget, hogy nagyobb létszámú legyen, erősebb legyen, és hogy szépen lassan az adott településen vállalják el azt a szerepet, hogy el kell indítanunk egy nemzeti reneszánszot, amiben a lehető legtöbb eseményt át kell, hogy hálózzon a magyar kultúra, vagyis hogy minél több olyan történés legyen ebben az országban, előadássorozat, fesztivál, egy magyar bál, vagy bármi egyéb más, vagy egy sportnap, vagy bármi, amit a magyar kultúra határoz meg döntő részében. És hogy a tömegkultúrát a lehető legjobban próbáljuk egy kicsit kívül tartani, és inkább érvényre juttatni azokat az értékeket, amiben mi hiszünk. Ez egy nagyon fontos rendezvény, amit szervezünk. Ebben a közösségeknek a újjáépítkezését próbáljuk elősegíteni, a nemzetben gondolkodó közösségnek az újjáépítését, és ezt csak ezzel a gondolattal lehet működtetni. Nekem, mint főszervezőnek azt az elvet kell magam előtt tartani, hogy arra legyen gondom, ami minden embernek jó. Egy nemzetet újjászervezni csak ebből a szemléletből lehet megkezdeni, és mi kutatjuk azt, hogy ami minden embernek jó, mi lehet az egy magyar embernek a sikere, az életének mi lehet a sikere. És mi úgy gondoljuk, hogy talán megtaláltuk. A saját életünkben is úgy érezzük, hogy megtaláltunk. 3 fiam van, egy szerető feleségem van, boldog családi életet élünk, és az volt bennem, hogy ezt meg kell kapni a többi embernek. Ez a többi embernek is kell, hogy járjon ez az élet, ami nekem is jutott, és hogy ezt hogyan tudom elmondani nekik, és próbálom velük megértetni, hogy az igazi nagy siker az a Krisztusi út, és a magyar úton együtt járó siker, Karácsony Sándor azt mondja, hogy nem az a magyar, akinek a nagyszülei magyarok voltak, hanem az a magyar, akinek a unokái magyarok lesznek. Hogy elvégezzük azt a feladatot, amit ránk szántak, a Teremtő se véletlenül szánt bennünket a magyar nemzet tagjainak, valamilyen úton, módon evel neki fontos feladatai és céljai vannak, és egy átlag magyar embernek megpróbáljuk megértetni, hogy bár a világ körülöttünk azt hirdeti, hogy 10 000 emberből 2 gazdag és sikeres lehet, majd utána a hírekből tudjuk, hogy ez mennyire boldogtalan gazdagság és sikeresség volt, de keresnünk kell azt az utat, amikor ha nem is mindenkinek, de 100-ből 80 embernek a boldogságát meg lehetne találni, és ez a sikert én ott következőképpen tudom összefoglalni, az lehet az igazi sikerünk, hogy szépen, tisztességgel, becsülettel leélhetjük az életünket, feleségünk, gyermekeink, szüleink, testvéreink, barátaink mellett, hogy szépen viselkedünk egymással, és megtanulunk szépen élni. Magyarként lehet siker az életünkben az, hogy fölneveljük a gyerekeinket, megszületnek az unokáink, elkezdenek járni, és akkor, amikor elkezdenek beszélni, akkor egyszer csak azt mondják ki magyarul, hogy nagypapa, nagymama, én úgy szeretlek benneteket, hogy ez lehet a mi sikerünk, amit igazából megélhetünk mindannyian, és hogy ezt próbáljuk átadni az embereknek, hogy ez az, ami mindenkinek jó.
Ez egy nagyon szép gondolat volt, és olyan jó lenne itt abba hagyni, de nem hagyjuk, mert fontos ennek a rendezvénynek, hogy milyen szekciók vagy, mert ugye több napig tart, hogy képzeljük ezt?
Ez egy óriási nagy rendezvény, amikor legtöbben meglátogatták, akkor 3 nap alatt 330 000 ember látogatott el. 3 nagy elem köré csoportosul, az egyik a múlt, a magyar jelen és a magyar jövő. Ez azt jelenti, hogy hagyományőrzéssel, a jelen problémájaival és gondjaival, és természetesen a jövő legfontosabb feladataival is próbálunk foglalkozni. 3 nagy mondani való van. Az egyik a nemzetgyarapodás magyar család kérdésköre. 10 előadó sátor van, több száz előadó ad elő. Általában a sátrainknak az oldalát fel kell hajtani, és az a 800 négyzetméteres sátrak, előadó sátrak nem szoktak elegendőek lenni ahhoz, az ott lévő, ha mondjuk egy Pap Gábor, egy Pap Lajos megérkezik és elkezdi az előadásait, akkor hát, hogy többen szeretnének hallani, mint ahányan befélnek egy ilyen sátorba. Nagyon népszerűek ezek a dolgok. Zajlik egy ilyen jellegű feladat. Van egy másik része, amelyik a V4-es civil közösségeknek az együttműködéséről szól, hiszen egy új szövetségi kötelék kezd kialakulni itt körülöttünk, és emellett pedig van egy nagyon fontos dolog, évszázadok óta az országnak a vezető elitje és a nép nem nagyon találkozott egymással. Ezt minden gondolkodunk leírja, hogy ez egy nagyon nagy fontos probléma, és mi megpróbáljuk azt elérni, hogy a jelenlegi kormányzat nagyon jól veszi ezt a típusú közeledést, hogy tudjuk létrehozni a nemzeti civil közösségek és a kormányzat közötti együttműködést, hogy tudjuk kialakítani ennek a kereteit és a struktúráit, hogy minél hatékonyabb és hasznosabb legyen. Ez egy nehézkes, nehezen, sok sikertelenséggel, sok bukással járó dolog, de ez egy organikus, természetes önszerveződési folyamat, aminek a végén eljuthatunk valahova, amit magyar nemzetnek lehet nevezni. Ez a harmadik része, hogy hogyan tud a vezető réteg és a nép együtt dolgozni.
Biztos, hogy eszem iszom is. Van.
Minden van.
Minden van, egy kicsi könnyed program is van, gondolom,
igen,
esténként. Na, erről még beszélünk.
Népzenei koncertek, könnyűzenei koncertek is ugyanúgy vannak. Ha minden igaz, 1000 kézműves, Magyarország legnagyobb kézműves vására fogja várni ott az embereket. Itt mindenben csak magyar lehet. És van még egy fontos tartalma ennek a rendezvénynek. Rengeteg kiállítás lesz. Elképesztő mennyiségű település mutatja meg, majd közösség mutatja magát. A gyalogos zarándoklat, most csak, hogy egyszerűt mondok, a gyalogos zarándoklattól, a lovas zarándoklat, a kerékpáros zarándoklattól elkezdve a motoros zarándoklatig is tart. Tartanak oda csoportok majd az elkövetkező időszakban. Több mint 2000 történés lesz, tehát ezeket mind nem fogom tudni felsorolni. Igazából mindenkit szeretnénk megmutatni, tehát az új magyar elektromos autótól elkezdve a régi hagyományokig mindent megkívánunk mutatni, és oda le akarunk rakni, hogy ez a magyar ember, ez a magyar társadalom, ezek a magyar értékek, amik jelen vannak. Másik fontos dolog, hogy ez a rendezvény úgy jön létre, hogy több ezer önkéntes saját maga dolgozik, saját maga hozza otthonról a szöget, a lécet, a fát, az étkezéshez szükséges eszközöket, vagy szervezi be, hogy a színpad, a székek, az előadó sátrakban, meg minden legyen. És ezt sokan úgy gondolják, hogy ez nem létezik, de ez létezik. Ez igaz. Nincs szemét, nincs kiabálás, nincs veszekedés, nincs részeg ember, és még sorolhatnám az összes többi dolgot, amit az emberek azt mondják, hogy ez nem igaz, ilyen nincsen, de van, mint már megtapasztaltuk 10 év óta, ez létezik, és meg lehet mutatni. A valódi magyar társadalom az, akkor, amikor elhatározunk, hogy önkéntesként a saját magunk erejéből, a saját magunk elképzelései mentén építünk föl valamit, az annyira sikeres és olyan mély lelki tartalmakkal jár, amit nem tudunk pótolni máshol. Van egy nagy történelmi élőkép. Több száz lovas több száz gyalogos van benne, egy óriási vár fel van építve, és a magyar történelemről egy általános nagy képet adunk az embereknek. Mondok egy pici részletét. A történelmi Magyarország alakzatába föláll 1500 gyalogos zászlókkal, és utána 300 lovas körbevágtatja. Egyetlen egy népdalt jelenítünk meg. Kossuth lova megérdemli az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha még egyszer körül kerülte volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Hát akkor ne legyen gyászba, kerülje meg háromszor, és amikor elkezdik a lovasok, a 300 lovas körbevágtatni a történelmi Magyarország alakzatát, akkor a harmadik körnek a végén mindenki sír.
Miután mindenről nem tudtunk beszélni, a Barantának van honlapja, ennek a rendezvénynek van honlapja. Legyen olyan kedves, Ferenc, mondja el, hogy a hallgatók hol kereshetnek rá.
Hát a Barantára a baranta.com-on tudnak rátalálni, www.baranta.com. A rendezvényre a www.bostor.hu honlapon tudnak rátalálni, miután Böztör pusztáról indult el valamikor ez a rendezvény. Ott lehet találkozni a legfontosabb programokkal is, sok minden egyéb mással is, amúgy nagy szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Isten áldjon mindenkit.
Vukics Ferenccel, az Országos Baranta Szövetség elnökével és a Magyarok Országos Gyűlése rendezvény főszervezőjével Perccel Éva beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.